Sok szeretettel köszöntök mindenkit így délután is. Próbálom az ígéretemet betartani, hogy még odaérünk a testvérgyűlésre. Ezért egy egészen rövid, de annál velősebb példázatról lesz ma délután szó. Úgyhogy izgalmas időket élünk, és ehhez kapcsolódóan Ellen White azt írja, hogy az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Hogy az életnek az értelmét is fogjuk ma keresni egy példázat alapján, ami a Lukács evangéliumának a 16. fejezetében található, és elnézést, akiknek ez ismétlés lesz, de ismétlés a tudás atya. Úgyhogy Lukács evangélium a 16. fejezetében is számomra nagyon-nagyon érdekes és elsőre talán érthetetlen példázatot szeretném, hogyha ma délután megvizsgálnánk. Példázat a hamis sáfáról. Az 1-től a 9. versig fogom olvasni. Mondta pedig az ő tanítványainak is. Van egy gazdag ember, kinek van egy sáfára, és ezt bevádoltatik nála, hogy a javait eltékozolja. Hívá azért azt, és mondanéki. Mit hallok felőled? Add számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár. Mit névelják, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondanéki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50. Azután mondd a másnak, te pedig mennyivel tartozol? És mondd annak, és mondd a 100 kórus búzával. És mondd annak, vedd a te írásodat, és írd 80-at. És dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesedtek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Tehát nézzük csak meg, hogy mi is az alaphelyzet. Ugye van egy gazdag ember, és van egy sáfára. Mi a sáfárnak az egyetlen feladata?
Sáfárkodni.
A gazdag embernek a vagyonát kellene őriznie, gazdálkodnia vele, és hasznosan befektetnie. Az ura tulajdonképpen az egész vagyonát rábízta erre az emberre. De hát mit csinál? Az egyetlen feladatának az ellentétét csinálja. Eltékozolta azt, ami nem is az övé. Nagyon kellemetlen helyzet ez, mert meglopta az ő saját urát. Lehet, hogy vett magának valami szép házat, hiszen tudjuk aztán, amikor el akarták venni tőle a sáfárságot, mondta, hogy nem lesz hajlék, ahova menjen kell, hogy valaki befogadja őt. És ahelyett, hogy a másokra gondolt volna, vagy befektette volna az ura vagyonát, csak magára gondolt. Na de, eljött az a bizonyos tárgyalás a főnökkel, és hát tudta a sáfár, hogy ez nem egy kellemes esemény lesz, ugyanis mai szavakkal élve hát tudta, hogy el fogják küldeni arról a munkahelyről. De nem csak a munkáját veszíti el, hanem minden vagyonát, hiszen az összes vagyona tulajdonképpen az urától volt lopva. Sáfár tudta előre, hogy mi lesz ennek a tárgyalásnak a vége, és látta, hogy ez nem túl kellemes esemény. Viszont azon gondolkozott, hogy na, mi ebből a kiút. A harmadik versben azt láthatjuk, hogy észrevesz két választást maga előtt. Mit mivelje? Kapálni nem tudok. Hát nyilván nem tud kapálni, mert egész nap csak dőzsölt az ura vagyonából. Koldulni szégyenlek. Hát mennyire kellemetlen lenne kiállni, koldulni, mikor tudják az emberek, hogy milyen házam van, milyen vagyonnal rendelkezem. Tehát látja, hogy egyszerűen nincsen remény ebben a helyzetben. De amikor így mérlegeli ezt a szituációt, mérlegeli, hogy mennyire rosszul áll neki a szénája, rájön, hogy aha, mégiscsak van egy jó megoldás. negyediktől a hetedik versig. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem a házaiba. Tudom, mit tegyek. Nagyon érdekes, hogy mit tesz az a sáfár, aki egyébként még mindig hamis sáfár. Magához hivatva az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta 100 bátus olajjal. Mennyivel tartozol 100 bátus olajjal? Hát ez nem mellesnek 3690 liter. Tehát ezért nem csekély összegről van szó. De ma különleges akció van, 50%-os kedvezmény. Legyen inkább 1845 liter. Másik mennyivel tartozik? 100 kórus búzával. Az már egy kicsit azért húzósabb szám, ugyanis 36.900 liter búza, mert a kórus az 10 bát. Na hát ez már tényleg sok, ennyit azért nem lehet félig elengedni. Itt csak 20%-os kedvezményt tudott adni, de hát az is elég soknak számított. Azt mondja, vedd a te írásodat, és írj 80-at. Mindez nagyon érdekes és nagyon különleges helyzet, amit tényleg ez a sáfár csinál, de még érdekesebb az, hogy hogyan reagál erre az Úr. Azt mondja a 8. vers, hogy és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. De fontos megjegyeznünk, hogy olvassuk a Ellen White irodalmát, hogy a gazdag ember dicsérete az nem Istennek a dicsérete volt. Tehát azért még mindig hamis sáfárról van szó. De mégis, attól még, hogy Krisztus nem dicsérte meg a hűtlen sáfárt, aki egyébként jó tudni, hogy egy valós személy volt, hiszen ez a jelenet a vámszedők között játszódott le, közismert volt ez a történet. Csak ezt a jó ismert esetet ki akarta használni egy fontos tanulságnak a szemléltetésére, amit a 9. versben olvasunk. Mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. A világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz, a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Hányan használják az ajándékaikat csak a saját céljaikra? És milyen érdekes, hogy ez a sáfár hiába egy hamis sáfár volt, hiába egy tékozó, egy lopó, csaló ember, még ő is rájött arra, hogy azzal nem jár jól, ha mindig csak magának akarja gyűjteni a dolgokat. Akik az életet földi kincsek gyűjtésével töltik, nem olyan bölcs és gondos emberek, mint a hűtlen sáfár, és kevésbé törődnek örökkévaló sorsukkal, mint a hűtlen sáfár földi érdekeivel. Most a hűtlen sáfárnak is azért nyilván nagy dolgok forogtak kockán, de mennyivel nagyobb dolog forog kockán, hogyha az örök életre gondolunk. Amikor a földi dolgok elmúlnak, a menny kapuinak őrei szívesen fogadnak bennünket, hogyha mi is barátokat szerzünk a hamis mammonból. Krisztus azt mondja, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Isten, Krisztus és az angyalok mind szolgálnak a lesújtott, szenvedő, bűnös embernek. Szenteljétek magatokat ti is erre a munkára, írja Ellen White. Ha Isten, Krisztus és az angyalok is mind a lesújtott embereket szolgálják, ha még a hamis sáfár is rájött arra, hogy másoknak kell kedvezni ahhoz, hogy ő maga jól járjon, akkor vajon mi hogyan bánunk a mi időnkkel, hogyan bánunk a mi talentumainkkal, és mennyiben fektetünk másokra. A mások áldására fordított javak visszatérülnek, ez az ígéret, és azt hiszem, hogy ezt már sokan sokféleképpen megtapasztaltuk. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Mit tanulhatunk tehát a hűtlen sátárról? Összeszedtem néhány pontban. És az első az, hogy a sáfár rájött arra, hogy nem tudja kimenteni magát a számadáskor. Egyszer nekünk is eljön a számadás ideje. A hűtlen sáfár ott volt, látta, hogy nem is, tehát rögtön azt látjuk, hogy azon gondolkozott, hogy most kapáljon, kolduljon, vagy hogyan szerezzen valami kiutat, hiszen tudta, hogy az ura előtt ő nem tudja magát kimenteni. Az ura tudja pontosan, hogy ő meglopta, tudja, hogy itt nincs ilyen, hogy akkor most megpróbáljál sumálkolni a dolgokat, hogy megpróbálja azt mondani, ó, nem is tettem ezt, próbálj visszafogadni, rögtön más irányba fordul. Tarka életünk minden órájában alkalom kínálkozik emberek figyelmeztetésére és mentésére. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük őket. Múlnak a napok, hetek, hónapok, újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még lefejebb néhány év, és a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól. Adj számot a te sáfárságodról. Vajon mi mit mutathatunk fel Istennek? Vajon mi felismerjük-e azt, amit a sáfár felismert, hogy mi hűtlenek vagyunk Isten előtt, és önmagunktól semmit nem tehetünk, legfeljebb azt mutathatjuk, amit őtőle kaptunk. Hogyan használtuk Isten ajándékait? Csak Isten ajándékainak az osztogatásával gondoskodhatunk örök sorsunkról. Nagyon fontos ezt figyelembe vennünk. Második pont, a sáfár tudta, hogy ami megszerzett, az se az övé. Tudta azt, hogy az egészet csak az ura vagyonából lopta össze. És tudta azt, hogy önmagában ő csak egy tolvaj volt. Nagyon fontos, hogy ezt mi is felismerjük, pláne a mai világban, ahol mindenki halmozni szeretne. Tudjuk azt, hogy bármit is kaptunk, ami ajándék, az csak Istentől felülről származik. És a harmadik pont, hogy ebben a helyzetben a sáfár felismerte, hogy csak úgy gondoskodhat saját sorsáról, hogyha másokra gondol. Azt írja Ellen White, hogy eddig csak a jelenre gondolt a sáfár. A sáfárság elvesztése esetén semmit nem mondhatott magáénak. De gazdájának a vagyona még a kezében volt. Elhatározta, hogy e vagyonnal bebiztosítja magát a jövő nélkülözései ellen. Ezért más program szerint kellett cselekednie. Ha másoknak ad a helyet, hogy magának gyűjtene, barátokat szerezhet, akik befogadják, amikor gazdája kidobja. Ez vonatkozott a farizeusokra is. Várható volt, hogy megfosztják őket a sáfárságtól, és előre kellett gondoskodniuk jövőjükről. Csak mások javának keresésével használhattak önmaguknak. Csak Isten ajándékainak osztogatásával gondoskodhattak örök sorsukról. Vajon mi felismerjük-e, hogyha másoknak adunk a helyet, hogy önmagunkra, csak magunkra gondolnánk, akkor az örök sorsunkra gyűjtünk. Krisztus azt akarja, hogy méregre tegyük a lehetőségeinket, és végezzünk becsületes szenvedést. Méreg egyik serpenyőjével tegyük az örök életet, az örök kincseket, a mennyet és a lelkek megváltásán szerzett Krisztusi örömet, másik serpenyőbe pedig a világ minden varázslat. Tegyük mérlegre az ideigvalót és az örökkévalót, és miközben mérlegelünk, Krisztus így szól, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van. Mit használ nekünk, hogyha minden földi kincset a magunkénak gyűjtünk, hogyha a lelkünkben kárt vanunk. De hogyan szerezhetünk igazán értékes kincseket ebben a világban? Hogyha eldöntöttük, hogy tényleg nem magunknak akarunk gyűjteni, akkor mégis hogyan szerezhetünk kincset? Az Ézsaiás könyve 13. fejezetének 12. verse azt mondja, hogy drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit az ofír kincsaranynál. Hogyha tényleg lelkek megmentésén dolgozunk, akkor valóban igazi kincseket nyerhetünk. Példabeszéde könyve 11. fejezeténél nyissuk ki most a Bibliánkat. Példabeszéde 11, és a 24-25. Verset szeretném elolvasni. Tehát Példabeszéde 11-24-25. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. És aki megtartóztatja a járándóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jótevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Ugye ez matematikailag kicsit furcsa hangzik, hogy adakozunk, és annál inkább gazdagodunk. De Isten szemében így működik a matematika. Minél többet adunk, annál többet kapunk mi is. Mással jótevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Igen, ez a megkövéredés nem biztos, hogy mindenki magáével szeretné tenni, de valóban jobb, mint hogyha éhen halna. Én is többször megtapasztaltam már ezt. Volt olyan, hogy tényleg nagyon lehangoltnak éreztem magamat, úgy jöttek össze az események, és akkor elhatároztam, hogy egy evangelizációs sorozatot szervezek, és valóban, hát nem volt olyan nagyon nagy sikere, de volt egy-két vendég, aki eljött, de az biztos, hogy nekem is nagyon sokat jelentett az, hogy az ember egy kicsit leveszi magáról a fókuszt, és másoknak próbál segíteni. Nem a saját hitünkben kell bízni, hanem Isten ígéreteivel. Ez nagyon fontos meglátnunk, amikor sokan arra hivatkoznak, hogy én azért nem tudok másoknak szolgálni, mert én nem vagyok elég jó. Hát pont azért kéne másoknak szolgálni, mert mi nem vagyunk elég jók. De mennyi ígéret van Isten igéjében, ami segít bennünket abba, hogy ezt az álláspontunkat leküzdjük. Máté 28. fejezetében van ugye a nagyon jól ismert misszióparancs. 18-20. Versig mindig mindenki mást emel ki, de én most a 18. versnek a második felét emelném ki. Szóval azt mondja Jézus, hozzájuk nem Jézus szólani, mondván, nékem adatott minden hatalom menjen is földön. El nem ér azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Hogyha Jézus jön velünk, és ő az, aki segít bennünket bizonságot tenni, és másoknak szolgálni, akkor minden hatalom a kezünkben van, minden erő, ami csak szükséges ehhez. Az emberek keresik az igazán boldog embereket. És talán már meséltem is itt, de többen ismeritek is Frank Forniert, és nekem nagyon különleges az ő személyisége. Ugyanis ő tényleg egy ilyen nyugodt, mosolygós embernek ismerem, most már ugye többszörös nagypapa, de még mindig sok missziós ágazatnak a vezetője, az ASI Amerikának például az ő az elnöke. És olyan érdekes volt tapasztalni az ő nyugodtságát. Akkor eljött hozzánk, és mentem, hogy bezárjam utána a kaput, és ő meg teljes nyugodtsága mondta, jó, nem szükséges, nem csak átmondom, most lopták el a biciklit. De olyan érdekes volt azt látni, hogy később rájöttem, hogy miért is gondolkozik így. Ugyanis, mikor Ruandában mészállás volt a tuszik és a hutuk között, akkor ők Tanzániában voltak éppen a feleségével, több évig kint misszióztak Afrikában, létrehoztak iskolákat, illetve egy ottani egészségügyi intézményben dolgoztak. És a felesége annyira érzett egy késztetést, hogy neki oda kell mennie segíteni. Látta ezt a sok szörnyűséget, látta, hogy milyen szintre fajult ez a dolog, de nem engedte be az ENSZ, mert hogy nincsen egészségügyi végzettsége a hölgynek. És hát nagyon el volt keseredve, hogy ő már semmire sem jó, és tényleg nem tudja így Isten szolgálni, de amiután már senki a világon szinte nem akart Ruandába menni, visszamondták az összes orvos nővér, aki jelentkezett volna, akkor egy menekült tábornok a vezetője lett, ahol, ha jól emlékszem, 17 ezer ember volt, és tényleg olyan körülmények között voltak, hogy náluk volt a walkie-talkie, és mondták, hogy az ásztól, hogy a szomszéd utcában már nem menjetek, mert ott késekkel ölik egymást az emberek. Valahova Isten elküld minket, akkor tudjuk azt, hogy az ő kezében van minden hatalom. És olyan jó látni ilyen nyugodt, békés embereket. Az emberek mindig vágynak a boldogságra. És olyan szép látni azt, hogy Franknél is azt tapasztaltam, hogy ennek a kiegyensúlyozottságnak a hátterében az van, hogy valóban nem magának akart mindent gyűjteni, hanem egy ilyen helyzetben is képes volt oda menni, másoknak segíteni. Halmozd fel kincseid Isten trónjánál. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, mondja Krisztus, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Isten, Krisztus és az angyalok mind szolgálnak a lesújtott, szenvedő, bűnös embereknek. Szenteljétek magatokat ti is erre a munkára. Használjátok Isten ajándékait erre a célra. Akkor mennyei lények lesznek társaitok. Szívetek együtt dobban az ő szívükkel. Jellemetek hasonló lesz az ő jellemükhöz. Az örök hajlékok elakói nem lesznek idegenek nektek. Amikor a földi dolgok elmúlnak, a menny kapuinak őrei szívesen fogadnak majd titeket. Használjuk ki a talentumainkat, és gyűjtsük a mi kincseinket Isten trónjánál. Nekem nagyon nagy tapasztalat volt, amikor 18 évesen elmehettem Afrikába. Szüleimhez visszatérve utólag is köszönöm, hogy hittek bennem, hogy a jó Isten képes ott is vezetni. Tanzániában voltunk. Valóban egy nagyon érdekes vidék, amikor megérkeztünk, és véletlenül ott felejtettünk valakit a reptéren, és a buszon rájöttünk, megálltunk a busszal. Hát hál' Istennek egy zimbabwei fiú volt, úgyhogy nem tűnt ki annyira a tömegből. De ahogy megálltunk ott a busszal, éppen mesélték az instrukciókat, hogy egyedül nem szabad kimenni, nem fogadunk el senkitől semmit, stb. Mikor felszállt egy férfi két nagy kővel a kezébe, véres volt végig a füle, és ott halon elszott, szuahéli volt, mesélt valamit. Én meg így mondom, köszönöm az illusztrációt, most már biztos nem fogok egyedül kimenni. De hál' Istennek aztán a helyi lelkész leszállította a nem várt utast. De valóban egy ilyen környezetben megtapasztalhattam azt, hogy tényleg milyen az, hogy a jó Istenre támaszkodni. Nagyon kellemesen is éreztem magam mindaddig, amíg a többiek közösségében voltam, de aztán eljött az este, amikor el kellett menni a Migyimpia gyülekezetbe, és prédikálni világító fehérként ott 210-valahány afrikai előtt. És mindig egy igét elolvastam, mielőtt felálltam volna, ez pedig a Zsoltárok könyvében van, hogy tied vagyok, tarts meg engem. Hogyha mi Istené vagyunk, és ő az, aki szól általunk, akkor nincs mitől féljünk. És tényleg nagyon sokszor éreztem úgy, hogy valami betegség közeledett, vagy köhögtem, és már a tolmácsom imádkozott, hogy ne köhögjek a prédikáció alatt, és tényleg elkezdtem, nem köhögtem, végeztem, és teljesen folytatódott a dolog. De amit nagyon-nagyon szép volt számomra, amit én tanultam tőlük, ugyanis az utolsó előtti prédikációnál péntek este oda jött hozzám egy lány, és így sírva rángatta a kezemet, nagyon magyarázott valami szuahéliül. Odaírtam a tolmást, és kiderült, hogy ez a lány elszökött otthonról, ugyanis ilyen boszorkányságra kényszerítették otthon, ami ott azért elég gyakori dolog. És ő mondta, hogy ő, amit itt hallott üzenetet, ő ezt szeretné követni, ő nem szeretne hazamenni. És akkor a gyülekezet vénei befogadták magukhoz, és mondták, hogy ez nem az első eset, hogy nagyon sok olyan gyerek van, ki megszökik otthonról, és ott lakik a gyülekezetnél. És elgondolkoztam, hogy hát én igazából csak repülőre ültem, és más környezetbe jöttem, de ez a lány ott hagyta a saját otthonát, a saját családját az evangélium miatt. És akkor másnap próbáltam összeszedni valamit, amit adhatnék neki, néhány ruhámat, egy kis pénzt, és odaadtam neki, ahogy mentem volna el, háromszor jött oda, megszorította a kezemet, és mondta, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. És nekem ez egy akkora érték volt, egy akkora kincs, hogy tényleg, ha nem a saját kényelmünkre gondolunk, a Jóisten meg tudja kamatoztatni a mi munkánkat. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? És még egy tapasztalatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, ami a GYC konferencián történt, amikor mindig van ott egy ilyen missziós program, nem tudom, hogy hányan voltatok már ilyen, hát tudom, hogy szóra lapozni nagyon sokan ez a gyülekezet, egy kivételes gyülekezet, ilyen outreach missziós programokon. De amikor ott is közeledett a misszió ideje, akkor nagyon úgy éreztem, hogy jó lesz most egy kicsit pihenni, hátradőlni, végre szabadabb a program, úgyis már teljesen elfáradtam, és meleg van, és nincs kedvem most kimenni. De nagyon azt éreztem belülről, hogy menni kell, menni kell. És ezért végül elindultunk, és felszálltunk az egyik utolsó buszra, ilyen buszokkal vitték ki a fiatalokat a városba. És ahogy töltünk a buszon, a missziós program igazából a nagy küzdelmet kellett adomány alapon árusítani, mondjuk így, még Ted Wilson is ezt mondta, úgyhogy bátran merem ezt a szót használni. És oda kellett menni az emberekhez, hogy ilyen hajléktalanoknak, meg egy adományt is a szervezetnek gyűjtünk, aki hajléktalanokkal, árva gyerekekkel foglalkozik, és nekik segít, és hogyha adnak adományt, mi adunk cserébe egy nagy küzdelemkönyvet. És hát kicsit féltem, gondolkoztam, hogy Magyarországon így mit szólna az apák, hogyha így megfognék könyvet tárolni száma nélkül. Másrészt itt vagyok Amerikában, mit szólnak az emberek, hogy én pénzt kérek tőlük, és hát amúgy se éreztem magamat odavalónak. De tudjátok, mindig azt tapasztaltam, hogy amikor tényleg legkevésbé akarok menni ilyen munkára, a Jóisten annál inkább megáldja, úgyhogy ne a saját érzéseinket támaszkodjunk. És hogy mentünk, volt egy-két érdekes eset, bekopogtunk az egyik házhoz, kinyitja az ember, elmondom szépen a szövegemet, hogy gyűjtünk a hajléktalanoknak, stb. Stb. Azt mondja, nem volt rossz, kicsit kevesebbet őzzél, és akkor egy kicsit talán jobb lesz a beszéd, mert hogy én is ilyen házú-házú árusító ember vagyok, ez a munkám, de hát jó, amiért ilyen szépen elmondta, tessék itt egy dollár. Hát jó, kicsit megszöppem, mentem tovább. Bekapottunk következő házhoz, kinyitja a férfi az ajtót, elmondtam a szöveget a hajléktalanokkal kapcsolatban, akkor ezt meghallotta, azt mondta, hogy én is hajléktalan leszek 2 hét múlva. Hát mondom, akkor most mi a teendő, ha nincs leírás az outreach könyve, hogy ilyen esetben mit kell mondani. Úgyhogy odaadtuk neki végül is a nagy küzdelmet, elfogadta ingyen, úgyhogy beraktunk annyit így a gyűjtő pénzbe. De ahogy mentünk tovább, próbáltunk bekopogni egy házba, nem volt ott senki, de egy környéken ilyen 5-6 macska, ilyen cipők szétszórva, hatalmas kupac szemét, hát mondom, kilakhat itt. Mentünk el a háztól, mégiscsak kijött a férfi ebből a házból. És akkor elmondtuk megint a szöveget, mondta, hogy ó, hát gyűjtötök, hallítam, ó, hát hanyos a lábad. Hát mondom, nem tudom az amerikai számot, de tessék, itt egy cipő, vedd fel. És akkor én gondolkoztam, hogy nem tudom, honnan szereztet a cipő, de megköszöntünk nagyon szépen, nem volt nálam semmi, hát mondom, most így fogok kopogtatni, hogy hátam mögött van a pár cipő, így mehetek tovább. Gondoltam, hogy puha, hát mi lesz itt, hogy fog történni a további outreach. De így mentünk szépen, hátam mögött a cipő, volt egy hölgy az utcán, és spanyolul telefonált. Gondoltam magam, hogy ó, ez egy biztos jel, nem tud angolul, és telefonál, békén kell hagyni. De akivel mentem, hölgy mondta, hogy ne, várjuk csak meg. Hölgy lerakta a telefont, és elmondtuk, hogy miért jöttünk, hogy milyen könyvet hoztunk, és mondta, hogy gyertek be. Na hát ilyet még nem tapasztaltam soha korábban, hogy így behívtak első találkozásra. És hogy bementünk, becsuktuk az ajtót, annyira megnyílt az a hölgy, ilyet még nem tapasztaltam. Elmondta, hogy megszökött a férjétől, Ugyanis a férfi fogott egy pisztolyt, mondta, hogy van benne 6 töltény, pont elég a gyerekekre rád és rám, és hogy ő most itt véget vet a családnak az életének, úgyhogy a feleség összerámolt mindent, elszokott, és most egyedül próbál így a gyerekekkel valahogy új életet kezdeni. És ami nagyon érdekes volt, mondta, hogy ő, ha jól emlékszem, metodista családban nőtt fel, és hogy mindig kereste a Jóistent, és mondta a férjének is, de csak gúnyt űzött belőle. És amikor ott voltunk, ugye vittünk magunkkal ilyen papírt, hogy ha valaki érdeklődik, pedig szeljük, hogy szeretnénk nagy küzdelmet, biblia tanulmány, és elkérte a papírt, és az összeset beixelte, hogy biblia tanulmányt, hogy küldjünk valakit, mert ő keresi a Jóistent. Ott hagytuk nála a nagy küzdelmet, imádkoztunk vele, és meghívtuk a gyülekezetbe is, illetve remélhetőleg felvették vele a kapcsolatot. De hogyha úgy gondoltam volna, amikor már tényleg már cipő is a kezem, vagy itt mindennek vége, akkor a Jóisten nem tudott volna ilyen alkalmat nyitni, pedig ott volt az a hölgy, aki ilyen körülmények között lakott, és valóban őszintén kereste a Jóistent. Az a felhívás a ma délután, hogy mérlegeljünk. Vajon vannak-e olyan dolgok az életünkben, amelyek fontosabbak számunkra Isten ügyénél? Itt az idő, hogy önmagunkról mások felé forduljunk, hogy mi is másokra tekintsünk. Vajon mit tehetnénk még meg Isten ügyében? Gondoljunk a barátainkra, akik talán most még a hamis mammonban vannak, de találkozhatunk velük az örök otthonokban. Gondoljunk arra, hogy mennyi mindent eltékozoltunk, és itt az idő, hogy másoknak éljünk. Tehát szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokban. Isten, Krisztus és az angyalok mind szolgálnak a lesújtott, szenvedő bűnös embernek. Szenteljétek ti is magatokat erre a szolgálatra. Amen. Mennyi jó atyán, köszönjük szépen neked a hamis sráfának a példázatát, és köszönjük, hogy tényleg te megmutattad azt, hogyha másoknak szolgálunk, akkor valóban az nekünk is jó. Köszönjük, Urunk, hogy te is szolgálsz, és te is miértünk lejöttél, és miértünk szolgáltál ezen a földön. Kérlek, segíts meg, hogy valóban mi is tudjunk másoknak segíteni, és te teremts olyan alkalmakat, amikor embereket hozzád vezethetünk. Jézus nevében. Amen. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Amen.